Erős vágyom Istenünk, foglaljanak helyet a testvérek. Kezdjük meg Isten tiszteltünket, hát az evangélikus énekeskönyv 362-es számunk énekére. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. 10-es liturgiát fogjuk énekelni, a 62. oldalon található.
Adj békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak. Hallgasd meg azokat, akik segítségül hívnak téged. Láttasd meg velünk, Uram, kegyelmedet, és segíts meg népedet, hogy hűség sarjadjon a földből, és igazság tekintsen alá a mennyből.
Dicsőség az Istennek a magas mennyekben, Fiúnak, Szent Léleknek, mindörökké.
Nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Kérlek, ne vondd meg tőlem szeretetedet, hanem nevelj igaz gyermekeddé az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Az Úr Isten, immáron én nékem, irgalmaz Úr
testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség és jó akarat embernek, világ bűnét bárány Jézus elvette. Téged áldunk, Atya, Fiú,
hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, és imádkozzunk. Urunk, aki a szeretetet kiárasztott híveid szívébe a lélek által, add, hogy teljes erőnkből szeressünk téged, és tetszésed szerint szolgáljunk embertársainknak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapra, oltár előtti felolvasásról rendelt szent igét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumában a 22. fejezetben, a 34. verstől a 46-ig a következőképpen. A farizeusok pedig, amikor meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, összegyűltek. Majd egy törvénytudó közülük próbára akarva tenni őt, megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló a második. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Most, hogy a farizeusok így összegyűltek, megkérdezte tőlük Jézus: Hogyan vélekedtek Krisztusról? Kinek a fia? Azt mondták neki: Dávidé. Ismét kérdezte őket: De hát hogyan hívhatja őt Dávid a lélek által urának, amikor azt mondja, hogy szólt az Úr az én uramnak, ülj jobbon felől, míg ellenségeidet lábad alá nem vetem. Ha tehát Dávid urának hívja őt, hogyan lehet neki fia? Erre senki sem tudott felelni neki, egyetlen egy szót sem. Attól a naptól fogva nem ismert kérdezni tőle többé senki semmit. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek, és az ige hirdetésre készülve a 444-es számú éneket énekeljük.
árán az atyai házban. Megváltó vezérünk jár előttünk Jézus, szüntelen rá nézünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra kijelölt szent igét, amin megírva találjuk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének első fejezetében, a 4. versétől a 9. versig a következőképpen. Hálát adok értetek Istennek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket, az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, miért vagyunk most ezen a reggelen hálásak? Jó lenne ezt minden reggel átgondolni, amikor fölébredünk. És nem csak ilyenkor, mikor egy ilyen ige adódik vasárnap az ige hirdetési alapigeként, amiben a hála túlcsordul, hanem úgy, jó lenne ezt minden reggel átgondolnunk, hogy ma miért lehetek hálás. És ez nagyon fontos, amikor úgy tűnik, hogy úgy mindig, mindenki panaszkodik körülöttünk. Most a múlt héten férfi héten voltam, és az ebédnél beszélgettünk ott testvérekkel. Volt egy kárpátaljai férfi, aztán már rég átköltöztek Magyarországra, de mondta, hogy hát ne érezzük megbántva magunkat, de sokszor azt látja, hogy akik itt Magyarországon élnek, kárpátaljai szemmel, azt mondja, hogy sokszor olyan elégedetlenek vagyunk, hogy úgy tudunk panaszkodni. És elmondta, hogy amikor ő fölnőtt, hát nem sokkal idősebb ő nálam, hogy akkor ugye gyerekkorában fölbomlott a Szovjetunió, és hogy hát olyan helyzeteket éltek ott meg, hogy se áram, semmilyen nagy lehetőség, hanem épp, hogy megéltek, épp, hogy tudtak enni, és megvolt a napi betevő, és éppen ezért ő nagyon tudja értékelni, amikor látja azt, hogy mi minden van. És amikor erről beszélgettünk, akkor mondta, hogy hát, hogy ennyi panaszkodó ember van, ezért sokszor mi keresztjének vagyunk a felelősek. Aztán ezt így kifejtette egy példával, hogy egyszer az orvosnál várakoztak, és hát volt ott egy idős házaspár, és a férfi az folyamatosan, hangosan panaszkodott, és szidott mindent, és mindenkit, és már úgy menekültek előle ott az emberek, és ott volt benne, hogy hát szólni kéne ennek az embernek. Szólni kéne neki. És hát az Úrhoz kiáltott magába, aztán odalépett hozzá, és mondta ennek az embernek, hogy figyeljen ide, úgy van az, hogy egy alma, amelyik rohadt, a százat is megrohaszt. Nézzem maga köré, már menekülnek az emberek. Ha jól látom, ott van a kezébe a kis táska, akkor ezek szerint ott van kint az autója, amivel ide tudott érkezni. Ott van a felesége, aki el tudta kísérni, és egészséges. És akkor mondott még néhány dolgot, amit így hirtelen látott rajta, hát a férfi azt mondja, hogy hirtelen majdnem fölrobban, de aztán a felesége megszólalt, és azt mondta, hogy igaza van, hagyjat, igaza van. Tehát, hogy amikor az ember szembe megy
mer ezzel menni. És hát jó, persze, ki akar magának vitát, meg hát ebben a fölfokozott helyzetben most minden politika, és akkor nem akar az ember ilyen politikai vitát. De ez politikától, meg minden mástól függetlenül ott van, hogy tudok-e hálás lenni? Észreveszem-e azt, amin van? Mert amikor ezt gyakoroljuk, hogy Isten elé viszem mindazt, amin van, és keresem ezeket a dolgokat, akkor egyre inkább azt fogom észrevenni, hogy mi az, amit kaptam tőle, és egyre kevésbé fogok arra fókuszálni, arra koncentrálni, hogy mi az, ami nincs. Ami miatt elégedetlenkedhetek, meg hőböröghetek, meg panaszkodhatok. És egyre alázatosabb tudok lenni, amikor egyre hálásabbá válok, mert tudom, hogy hát ezeket kaptam. Kaptam Istentől, meg Istentől más embereken keresztül. És amikor ezt megköszönöm Istennek, meg a másik embernek, akkor ezzel elismerem azt, hogy szükségem van rá, meg szükségem van a másik emberre is. És ezáltal egyre alázatosabbá tudok válni, és azt is észreveszem, hogy hú, mennyi mindenem van, nem hogy még az kéne, hogy na, még szerezni dolgokat, hanem hát minek ennyi nekem, tudok adni másoknak is. Tehát Isten nagyon sokat tud formálni rajtunk, amikor elé állunk, és hálát adunk azokért a dolgokért, amiket kaptunk tőle. És ha csak a földi dolgokat nézzük, bőven van ezekért is hálát adni valónk, de hogyha esetleg tényleg olyan helyzetbe kerülnénk, amiben azt mondjuk, hogy fú, minden összeomlott itt körülöttem, akkor is hálát adhatok azért, hogy van élő Istenem, aki nem hagyott engem magamra, nem hagyott engem a bűneimben, hanem az ő egyszülött fiát értem is adta, hogy megszabadítson és örök életet adjon nekem. A hálaadás tehát más megvilágításba helyezi a dolgokat, és Pál apostol itt a korintusiakhoz írt első levelének az elején, rögtön a címzés után, egyből a hálaadásra tér rá. Pedig hát, hogyha ismerjük a korintusi gyülekezetnek az életét, akkor tudjuk azt, hogy nem biztos, hogy a hálaadás lenne az első, ami eszünkbe jut velük kapcsolatban. Hiszen a továbbiakban Pál apostol szinte csak problémákról ír. Tele van ez a gyülekezet mindenféle gonddal. És nem győzi őket inteni, feddeni, helyre tenni Pál. És sok olyan dolog van, ami aggodalomra ad okot. Versengenek egymással, szakadások vannak a közösségben. Nagyon komoly bűnök ütötték föl a fejüket, amiket eltűrtek, vádaskodnak. Magának Pál apostolnak a tekintélyét is megkérdőjelezték, hogy ő egyáltalán Istennek az embere-e. Hát ha tudták volna a korintusiak, hogy egyrészt az a levél is bekerül a Bibliába, amit nekik ír, meg aztán így az ő életük így minden keresztjén elé kerül a világtörténelemben. Tudták volna a korintusiak, hogy ez a Pál apostol, akinek ők megkérdőjelezték, hogy na hát tényleg apostol ez a Pál, vagy csak úgy gőgösködik itt? Hogy ő írta az új szövetségnek szinte a felét, akkor lehet, hogy másként gondolkodtak volna róla, de hát ez az, hogy nem vették észre, nem vettek tudomást arról, hogy ki az, aki nekik hirdette az igét, aki által eljutott hozzájuk az evangélium, és hitre jutottak, hogy ki az, aki fölé akartak utána kerekedni mindenféle tévtanítóknak az indítására. De hát megkísértette őket a sátán, és gőgössé váltak, nagyképűvé váltak a korintusiak. És hát sok baj volt ezzel a gyülekezettel, és mégis Pál apostol, miután megcímzi a levelet, rögtön a hálára tér rá. És jó ezt így megtanulni, így tekinteni a dolgainkra, az életünkre, a gyülekezetünkre, és ahogy itt Pál apostol kiemeli ebben a hálaadásban az Istennek a kegyelmét, hát elsősorban ezért lehetünk hálásak. Hogy Istentől van minden, az ő kegyelméből van minden. És ez tényleg megóv bennünket is a fölfuvalkodottságtól. És a korintusiaknak is ez egy figyelmeztetés lehetett, hogy nehogy azt gondolják, hogy azért, mert ők olyanok. Azért kaptak különféle dolgokat, tulajdonságokat, lehetőségeket, hanem ez Istennek a kegyelme. És így lehetünk mi is hálásak, tehát a családunkért, mindazért, amink van, és itt előttünk van az, hogy a gyülekezetünkért. És itt lehet egy ilyen hálakört tartani, hogy miért lehetünk hálásak a gyülekezetünkért. És ez most nem csak egy ilyen költői kérdés, hanem ha úgy őszintén, most ez nem kényszer, tehát hogyha van, akiben ott van, hogy valamiért hálás a gyülekezetért, akkor bátran mondja be.
Testvéri közösségben lehetünk egymással és az Úrral.
Így van, közösségért.
Látható, hogy egymást
láthatjuk egymást, igen.
Tanulhatunk
egymás hibájából, aztán ott még többen is mondtak.
Élő ige
hangzik.
Építjük egymást.
Egymás hitáltal.
Meg ezen a gyülekezeten keresztül ismerhettem meg az Urat.
Tehát itt ismerhetted meg az Urat. Azért ismétlem, nem, hogy ha esetleg valaki nem hallja, meg hát a közvetítés működik, akkor ott is hadd hallják jobban.
Együtt dicsérhetjük Istent.
Tehát dicsérhetjük Istent együtt. Az Isten országa közöttünk van.
Van hívni valakit, hogyha közösségbe akarjuk hívni, akkor ide hívhatjuk nyugodt szívvel, mert itt hangzik az igen.
Tehát ide ebbe a közösségbe hívhatjuk azokat, akik az Úrra vágynak, vagy akiknek szükségük van, mert itt szól az igen.
A gyülekezet közössége megtartó erő, tehát a személyes életemet, hitemet jobban.
Tehát, hogy megélhetem is. Igen. Tehát megtartó erő a gyülekezeti közösség a hitben is.
Szabadságot kaphatnak az Úr lelke által.
Tehát az Úr lelke által szabadságot kaphatunk. Na, hát sok mindent összeszedtünk, ugye, hogy miért lehetünk hálásak, és jó ezeket felidézni egyébként úgy újra és újra, hogy mit kapunk Istentől ezen a közösségen keresztül, ami egyébként ugyanúgy emberekből áll, bűnös emberekből áll, és ugyanúgy vannak problémák, ugyanúgy vannak konfliktusok, vannak nehézségek, megoldandó kérdések, de hogyha Krisztushoz igazodunk, hogyha ő van a középpontban, akkor úgy helyére kerülhetnek a dolgok. És erre törekszünk, ezt szeretnénk. Nem csak én, nem csak a presbitertársak, hanem itt a gyülekezetben a testvérek, hogy tényleg ő lehessen a középpontban, az életünkben, meg a gyülekezetünkben. És aztán van miért, van sok-sok dolog, amiért hálásak lehetünk. És elsősorban ugye azért a kegyelemért, ami Krisztus Jézusban adatott nekünk. Mert lehet, hogy valaki úgy kicsit távolabb van a gyülekezettől, akkor kaphat dolgokat, hogy hú, mondjuk a kazuális szolgálatokat elvégezték itt, mondjuk keresztelés, esketés, vagy temetés. Vagy kaptam mondjuk munkát, az is lehet, hogy valaki egy időben itt dolgozott, és akkor ezért hálás, hogy na, akkor kapott munkalehetőséget, vagy kapott valamilyen segítséget, vagy adományt. Kedves emberekkel találkozhatott, és lehetne sorolni, és ez mind Istentől van egyébként, ezért is hálásak lehetünk, de a gyülekezet közösség az nem pusztán ilyen emberi közösség, mert ezek közül sok mindent megkaphat az ember egy más kedves közösségben. Viszont amiért ez a gyülekezeti közösség, és nem csak ez, hanem minden más, ahol Jézus Krisztus ott van, különleges, hogy itt vele találkozhatunk, és örök életet kaphatunk. Örök élet dolgairól van szó. És ez merőben mássá teszi az egyházat, a gyülekezeti közösséget minden más közösséghez képest. Tehát nem csak egy jó klubról van szó, ahol lehet, hogy bizonyos szempontból még összetartóbbak lehetnek emberek, mert hasonszőrűek jönnek össze. Egy gyülekezetben sokszor olyan emberek jönnek össze, akik egyébként az életben nem találkoznának, mert egészen más korosztályhoz tartoznak, egészen más az érdeklődési körük, de mi az, ami összeköt bennünket? Vagy inkább ki az, aki összeköt bennünket? Hát Jézus. És általa megélhetjük ezt a csodát, hogy nagyon különbözőek vagyunk, de mégis egyek. Tehát a kegyelemért, ami Jézus Krisztusban adatott, ezért lehetünk elsősorban hálásak, hogy Pál apostol is ezt kimondja, és aztán ki is fejti, és mindig jó tisztázni, hogy mi az a kegyelem. Hogy tudnánk ezt megfogalmazni? Kegyelem.
Amit megkaphatok anélkül, hogy tennék érte valamit, nem érdemlem meg, de mégis megkaphatom, és elfogadhatom.
Így van, tehát nem érdemlem meg, és megkaphatom, elfogadhatom, tehát Istennek egy ilyen ajándéka a kegyelem, és ki kaphatja a kegyelmet? Bárki, de mégis ki az, aki a bűnös kap kegyelmet, ugye, hogyha a bírói szemmel nézzük a dolgokat, akkor a bűnös, ráadásul a milyen bűnös, aki azt mondják, hogy az ítéletre méltó, de kaphatja a kegyelmet. És itt úgy van, hogy tényleg bárki, mert mindenki bűnös, és mindenki az ítélet alatt lenne, de a kegyelmet azt nem fogom megkapni, hogyha nem fogadom el, nem kérem, hogy Uram, bocsáss meg, és nem fogadom el, amit nyújt nekem az Úr.
Meg azt mondom magamról, hogy nem vagyok
bűnös. Igen, tehát ugye ha letagadom, és azt mondom, hogy nincs szükségem, akkor azt mondom, hogy nincs szükségem kegyelemre, mert akkor én nem vagyok bűnös. De hogyha tisztában vagyok a valós helyzetemmel, hogy bűnös vagyok, halálra ítélt, hát akkor egy lehetőségem van, hogy Uram, add nekem azt a kegyelmet. Ugye Krisztus Jézus kegyelméről van, Jézus Krisztus, Krisztus Jézus, Krisztus és Jézus ebben a fejezetben nagyon sokszor előfordul, itt ebben a szakaszban is, és ezt is úgy jó újra és újra felidézni magunkban, hogy hát Krisztus Jézus az nem pusztán egy név, hogy egy vezetéknév és egy keresztnév, hanem Krisztus az mit is jelent? Az Jézus. Tehát Jézus neve jelenti azt, hogy a szabadító, a felkent. Így van. Hogyha héberesen mondjuk, hogy Krisztus, akkor azt mondjuk, hogy az már magyarosan, hogy messiás. Messiás. A messiás meg a Krisztus ugyanazt jelenti, csak görögösen Krisztus, Krisztos, héberesen messiá, messiás, magyarosan meg felkent. Hogy ő az, aki felhatalmazva van erre, akit várt a nép évezredek óta, hogy jöjjön az, aki megszabadít, a szabadító, Jézus. És hát itt ott van, hogy Jézus, ez az ember, ő a felkent. Ő az, aki nevéhez méltóan azért jött, hogy megszabadítson bennünket, és hogy általa kegyelmet kapjunk. Van egyértelmű dolgok ezek sokak számára, sokunk számára, de mégis ezeket jó újra és újra felidézni, hogy mennyi minden ott van ebben, hogy a Krisztus Jézus kegyelme. Jó ezt felidézni, hogy aztán a hála az úgy újra felbuzogjon bennünk, hogy tényleg az Isten ennyire szeret, ennyire gondol rám is, és hogy ezt az örökkévaló szabadítást, ezt adja nekünk. Na aztán ezt bontja ki Pál apostol itt ebben a néhány versben, mert utána azt mondja, hogy hát mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben, ismeretben, és akkor a bizonyságtételt említi. Az érdekes, hogy itt a bizonyságtétel, ugye ez a kifejezés, ez a mártűreó, hogy bizonyságot tenni, ebben ott van a mártír kifejezés, ami a későbbiek során egyenlővé vált azzal, hogyha valaki a hitét adja, vagy az életét adja a hitéért. Mártírrá lesz. Tehát ha bizonyságtételemet vállalom minden körülmények között, akkor is, hogyha nem szívesen fogadják, sőt, hogyha az életemet készek ezért kiontani, akkor is beszélek róla. És aztán összefoglalja, hogy hát ezek a kegyelmi ajándékok, itt most egyet-egyet kiemelt, a beszéd, tehát az ige, az ige hirdetés, az ismeret, hogy sok mindent tudhatunk az Úrról, és megismerhetjük őt, bizonyságot tehetünk, és azt mondja, hogy ezek a kegyelmi ajándékok. Mert ezeket aztán Pál apostol a későbbiek során bővebben kifejti a 12. fejezettől a 14. fejezetig, és hát volt ott olyan kegyelmi ajándék, amit úgy kiemeltek, amiért rajongtak, amilyen látványos volt, és akkor azt mondták, hogy hú, ez mennyire fontos, és akkor Pál apostol úgy helyre teszi őket, hogy ne akarjatok itt most ilyen látványos dolgokért rajongani, meg kiemelkedni, meg fölülkerekedni a másik fölött, hanem a legkiválóbb utat elétek teszem, és ott van ezek között, a fejezetek között a 13. fejezet, ami a szeretet himnusza. És a szeretetről beszél, hogy ez a legkiválóbb út. És hogyha ez nincs bennetek, tök üres az egész, amit csináltok. Kong az egész hívő életetek. És itt a kegyelmi ajándékokról beszél tehát, a karizmákról, és ugye itt nem sok ilyen közösség van, ahol ilyen rajongásba mennek át a dolgok, és akkor különféle ilyen látványos dolgokat keresnek, de jó ezeket tudni, hogy Isten ajándékait a szétosztja. És a római levélből, a 6. fejezet 23. verséből azt is tudjuk, hogy az Isten kegyelmi ajándéka, tehát karizmája, az örök élet is. És ezek a legfontosabb dolgok, hogy az Úrral kapcsolatom lehet, örök életem lehet, mert kegyelmet kaptam tőle. És azt mondja itt Pál, hogy ti mindent megkaptatok. Mindenben meggazdagodtatok. Nem győzi ezt hangsúlyozni, hogy mindig, mindenben, mindenkor, sokszor előfordul ez ebben a rövid szakaszban. És azt mondja, hogy nincs hiányotok semmiben. És ez nem azt jelenti, hogy egy-egy ember minden kegyelmi ajándékot birtokol, és akkor mindene megvan. Persze Krisztusban megvan minden az embernek, ha Krisztusa van, de úgy, hogy közben ott van a másik ember, akire mégis szüksége van, és úgy együtt a gyülekezet megkap mindent. Tehát nem minden ember egyenként megkapja ezeket az ajándékokat, és akkor el van magában, akkor már minek a gyülekezetbe menni, mert hát ő teljesen el van, hanem úgy együtt. És hát ezért kell a gyülekezet, ezért kell, hogy itt együtt legyünk, meg aztán a Bibliaórán, meg a női körön, meg az IFIN, meg a különféle közösségekben, gyerekórákon, amikor átéljük a közösséget, hogy ami nekem hiányzik, ott van a másiknak. És ahogy megérti a dolgokat, abból én épülök, és szükségem van a másikra. Nem vagyok önmagamban minden ajándéknak a birtokában. És éppen ezért, hogyha kiszakadok a közösségből, akkor egy űr kezd el tátongani. Akkor nincsenek meg azok a dolgok, amiket a másikon keresztül szeretne Isten adni nekem. De itt Pál azt mondja, hogy ott a közösségben nincs hiányotok semmiben, megkaptok mindent, miközben az Urat, az ő megjelenését várjátok. És itt már előre mutat, eddig azt mondta, hogy mi mindent kaptak az Istentől. Mi mindenben lehet részük a jelenben, és aztán előre mutat, hogy miközben az Úr megjelenését várjátok. Na hát itt egy nagy kérdés van előttünk, hogy ez igaz-e ránk? Hogy várjuk-e a mi Urunknak a megjelenését. Majd, hogy most közeledünk az egyházi esztendő végéhez, majd ez a kérdés újra és újra elő fog jönni. De itt, amikor a megjelenésről van szó, akkor az a kifejezés szerepel, hogy apokalipszisz. Ugye ezt az ifisek tudják, mert sokat beszéltünk erről, hogy ez mit is jelent ez az apokalipszisz? Leleplezés. Mert ugye a jelenések könyve is tulajdonképpen ez, hogy jelenések könyve, leleplezések, apokalipszisz, ott is ez a kifejezés van, hogy amikor egy szobrot lelepleznek, látjuk ugye, hogy nagyjából mi lehet ott, és akkor rajta van a lepel, és akkor leleplezik, és akkor elénk tárul a valóság. Most már nem csak úgy elgondolunk dolgokat, hanem ami eddig rejtettem volt, az egyszer csak ott van a szemünk előtt hirtelen. És akkor majd, amikor Krisztus Jézus megjelenik, akkor úgy lelepleződnek a dolgok, egyrészt az ő személye kapcsán is, ami sokak számára most még rejtve volt, persze ők ki akarja nyilatkoztatni magát az embereknek, és az övéi megismerik őt, de akkor mindenki számára nyilvánvaló lesz az, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Minden szem látni fogja, azok is, akik megfeszítették, azok is, akik elutasították, akik azt se hitték, hogy egyáltalán létezik, lelepleződik. De nem csak ilyen értelemben kell ezt látnunk, hanem a mi életünk is lelepleződik. Amit úgy lehet, hogy rejtetten ott van az életünkben, a szívünkben, amit úgy takargattunk, az ott egyszer csak lelepleződik, nyilvánvalóvá válik. És erről beszél egyébként Pál apostol a későbbiek során, a 3. fejezet 10. versétől írja, hogy az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Tehát Isten megvizsgálja a mi szolgálatunkat is, a hívő embereknek az életét is, hogy ott van az alap, de mit építettem rá? És lehet, hogy elég az egész, és akkor semmivé lesz, mert nem azt hordtam oda az alapra, amit ő akart, nem vele építkeztem tovább, megtértem, aztán mindenféle szemetet oda hordtam az életembe. De azt mondja, hogy az is megmutatkozik, hogyha arany van ott, vagy ezüst, vagy drágakő. És aztán azt is mondja a 4. fejezetben, hogy egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr, ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. Nyilvánvalóvá szívek szándékai. Hát, hogyha ebbe belegondol az ember, akkor tényleg ott van a kérdés, hogy tényleg várjuk mi azt, hogy az Úr megjelenik, és akkor nyilvánvalóvá válik minden az életünkben? És hát sokan azt mondhatják erre, hogy hát én nem akarom, hogy ezek a dolgok lelepleződjenek. De olyan döbbenetes, hogy folytatódik ez az ige, hogy nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és azt mondja, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Tehát itt arról van szó, hogy az övéi ott lesznek, és bár lelepleződik minden, de hogyha ő benne vagyunk, és neki szolgálunk, akkor még azt mondja, hogy még dicséretet is kaphatunk. Tehát, hogy itt az ember azt mondja, hogy ó, Uram, hát ha csak kegyelmet kapok, de hogy vágyom-e arra, hogy tényleg Istennek tetsző lehessen az életem. Hogy amit teszek, az ő szemében jó lehessen. És hogy ne csak mindenféle saját dolog legyen ott az életemben. És emberileg félelmetes ez, hogy jaj, akkor lelepleződik minden. De hogyan lehet az, hogy mégis a hívő ember ezt várhatja, és nem kell rettegnie, hogy jaj, hát akkor mi lesz ott? Amiről itt Pál apostol beszél ennek a szakasznak a végén, a 8. verstől, hogy aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Az Úr meg tud bennünket erősíteni, hogy fedhetetlenek legyünk majd akkor. Ugye mit jelent ez, hogy fedhetetlen? Hogy valahogy talán úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy nincs rajta igazán fogás. Hát egy furcsa kép jutott eszembe, nem tudom, hogy ez a testnek mennyire lesz megfogható, de pont ezzel kapcsolatban, hogyha valamit cipelni akarunk, akkor ugye keressük a fogást, és ha valamin van fogás, akkor azt könnyebb vinni, és mi az, amit a legnehezebb vinni? A golyó, ugye? Hogyha egy nagy golyót kell vinni, ami nehéz ráadásul, azon nincs igazán fogás, kicsúszik az embernek a kezéből. Nem tudom, hogy kinek vagy lehet, hogy már most eszébe jutott, kinek ismerős Fekete Lacinak a neve, ugye sokszor a világ legerősebb emberének választották Fekete Lacit, aki fel is írta, hogy maga 232 kilós kőgolyót képes volt föltenni 135 centi magasra, de hát ebben ő volt a rekorder, mert hát ez sokaknak kicsúszott a kezébe, tehát nem tudták megfogni. És na hát ezzel kapcsolatban, hogy rajtunk, a bűneink miatt alapból van fogás. Tehát mindenkin van fogás. Tehát senki sem olyan, mint egy gömb, van tökéletes, hogy akkor ne lenne rajta fogás, hanem mindannyiunkon van fogás, de az Úr kegyelme az úgy kiteljesíti az életünket. És úgy olyanná teszi, ami nincs fogásan, fedhetetlen, megfoghatatlanná válik. Nem tudom, hogy ez így érthető-e. Tehát a világ legerősebb embere se tud bennünket akkor megfogni ezzel a dologgal, még Fekete Laci se, de még a sátán is, hogy ugye ez a vádlás, tehát hogy ott van ebben, hogyha vádolnak valakit, és akkor nem vádolható. Mert ott van a kegyelem. És nem azért, mert ő alapból olyan, hanem azért, mert Krisztus befedi, teljessé teszi az ő életét. És erre hívott el bennünket a mi Úrunk, aki megerősít, aki véghez viszi ezt az életünkben, hogy egyszer úgy állhassunk majd oda az Úr elé, hogy az ő kegyelméért teljes lehet az életünk. Hogy ránk néz, akkor nem azt látja az Úr, hogy mi minden bűnt követtünk el, mert akkor végünk lenne, akkor egy pillanat alatt a kárhozatra kéne mennünk. Hanem a Krisztus teljességét látja rajtunk. És ő érte pedig azt mondja, hogy jöjj, itt lehetsz velem az örökké valóságban. És ez az, amire hív a mi Istenünk, a mi hű Istenünk, aki hű az ő ígéreteihez, és aki hív bennünket, aki elhívott bennünket. És ebben az igében sok mindent olvashatunk, ami megjelenik a korintusiak életén, és sok a fordításban úgy tűnik, mintha azt a korintusiak tennék. De valójában ezek ilyen passzív alakok. Tehát az Isten cselekszi azokon az embereken keresztül, meg az ő életükön, meg persze megszólítva őket. Tehát ő az, aki meggazdagít, ugye talán úgy van itt fordítva, hogy meggazdagodtatok. Ez úgy tűnik, mintha na, akkor megszedtétek magatokat, de hát ő az, aki, Isten van e mögött, hogy ő meggazdagított titeket. Meggazdagítattatok, csak hát ezt így nem mondjuk magyarul, de ő van e mögött. Vagy amikor megerősíti a bizonyságtételt, ott is az Isten munkája van e mögött. És itt, amikor elhív, meg megerősít, ebben is az Úr munkája. És hát vele lehetünk közösségben, majd elé állhatunk egykor, és vele lehetünk az örökké valóságban is. És ehhez az kell, hogy már itt elfogadjuk azt a kegyelmet, amit ő nyújt. És hogyha azt elfogadtuk, akkor pedig várhatjuk az ő megjelenését, ahogyan egyébként a korintusi levél végződik, és ott van egy ilyen furcsa kifejezés a legvégén, hogy Maranata. Ugye, aki Biatorbágyra jár mostanában, annyira már nem furcsa, mert az új épületet így hívják, hogy Maranata. Ami azt jelenti, hogy jövel Uram. Tehát már ott lehet bennünk ez a vágyakozás, hogy az Úr jön, hogy jöjjön a mi Úrunk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy sok mindent kapunk benned, rajtad keresztül. És bocsáss meg, hogy sokszor ezekért nem vagyunk elég hálásak. Hogy a hétköznapi dolgokat se vesszük észre. Nem, hogy a lelkieket. Sokszor elcsüggedünk, panaszkodunk. És azt nézzük, ami nincs. És köszönjük, hogy a te igédben arra irányítod a figyelmünket, ami van. És elsősorban önmagadra. hogy érted, amit tettél, azért mennyire hálásak lehetünk. És köszönjük, Urunk, hogy bennünket is meggazdagítasz, köszönjük a gyülekezeti közösségen, és köszönjük azt, hogy a jövőre tekintve is hatalmas ígéret az, amit elénk adsz, hogy egyszer majd fedhetetlenül állhatunk ott a te színed előtt. Köszönjük, hogy te tudod teljessé tenni a mi életünket. Kérünk, Urunk, hogy igéd által, lelked által ezt vidd végbe mindannyiunk életében. Amen. Előttünk lévő alkalmakat hirdetem a testvéreknek. Hétfőn 3 órától lesz asszonykör, ugye ez fontos megjegyezni, hogy már nem 5 órakor lesz ebben az időszakban az asszonykör, hogy ne kelljen a sötétben mozogni, hanem 3 órától kezdődnek ezek az alkalmak. Kedden 5 órától lesz bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken pedig 5 órától ifjúsági órát tartunk. Vasárnap 3:40-től lesz imaközösség, és 10 órától istentisztelet és gyermekbibliakör. Istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon közvetítjük, és ott lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Újra működik a közvetítés, és elindul, hogyha belépünk az oldalra. Egyébként ezt csak úgy mondom, hogyha nem működik, nem indul el rögtön a közvetítés, akkor ahogy belépünk az oldalra, és lejjebb görgetünk, akkor oldalt van egy olyan földgömb, amin van egy ilyen fülhallgató, meg ott van egy kereszt, arra, ha kattintunk, akkor lehet, hogy ott működik, mert van egy technikai probléma a háttérben. Ha ott sem működik, akkor jelezzenek a testvérek, akkor valami mélyebb gond van elmögött. És kérjük, jelezzenek akkor is a testvérek, ha lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szükségük. Hirdetem, hogy holnap hétfőn 5 órától presbiteri ülést tartunk, melynek fontos napirendi pontjai a püspökválasztás és az intézmény vezető váltás lesz. Hordozzuk imádságban a választásoknak a menetét. Jövő vasárnap bibliai offertóriumot tartunk. Ilyenkor az egyházmegye felé továbbítjuk a Persejbe dobott összeget a Biblia kiadás céljára. Hírlevelünk legfrissebb számából vigyünk bátran másoknak is, és hirdetem, hogy elindultak az óvodai hittanórák mindegyik tagovodában, így Nyírteleken is, mindkét óvodában, meg Belegrádon is, és vallási háttértől függetlenül lehet jelentkezni. Viki tartja a hittanórákat az óvodákban, úgyhogy jelezzük neki is, meg persze az óvodában is, hogyha szeretnénk a gyerekeket beiratni. Hirdetem, hogy az istentisztelet után az alaksor ifi pontjában különféle adományokból lehet válogatni ingyen, de hogyha valaki mégis szeretne adományt adni ezzel kapcsolatban, akkor ott kihelyezett persejbe adakozhat a gyermek és ifjúsági szolgálat céljára. És ugye ezt már a múlt héten is hirdettük, de azóta újabb dolgok vannak, tehát aki esetleg a múlt héten lement, és úgy gondolja, hogy hát már láttam, akkor most is érdemes lemenni, és körbenézni. És tényleg ezekért a dolgokért is hálásak lehetünk. Gyülekezeti alkalmaink közül hirdetem a munkás csendes napot, amely szombaton lesz a tervek szerint, 25-én, és 8-ra hirdessük, hogy akkor 8 órakor találkozunk. Ugye ilyenkor mindig egy áhítattal kezdjük az alkalmat, és hát elsősorban a kinti munkálatokra figyelünk, amik most még annyira nem indultak be, vagy megkint a fák vagy a levelek lehullásai, de hogy jön egy kis hidegebb, akkor lesz munka szombaton, mert akkor egy pillanat alatt lehullik a császárfáról szinte az összes levél, hát majd meglátjuk az időjárás, hogy alakul. Minden esetre 25-én 8 órától kezdenénk ezt az alkalmat. Reformáció ünnepe közeleg, és reformáció napján Nyíregyházára szoktunk bemenni az esti istentiszteletre, amikor is egy fáklyás felvonulás után vagy az evangélikus, vagy a református templomban van istentisztelet. Ennek a részleteit majd később hirdetem. És itt is lesz ilyen reformációi istentisztelet. Itt november 2-án este 6 órától, és itt lesz majd az istentisztelet a mi templomunkban, és a református testvéreknél gyülekezünk össze egy szeretett vendégségre, és úgy vonulunk át majd ide, és együtt lehetünk úrvacsorás istentisztelet keretében. A gyülekezeti délutánunk pedig november 9-én majd lesz majd legközelebb. Az ifjúsági hétvégére készülődünk Pilis Csabára, november 14-től 16-áig lesz. Bátran hívogassunk másokat is, fiatalokat is, és jöjjünk erre, fiatalok, tehát készüljünk erre az alkalomra. Biatorbágyi alkalmak közül az okitot hirdettem, október 23-án lesz, és a Biblia tanulmányozó nap pedig november 15-én, ugye most a fűtési szezonban ilyen napokat tartanak. Megyei alkalmak közül a presbiteri csendes nap lesz november 8-án Nyíregyházán az Emmaus gyülekezetben. És erre a presbiteri csendes napra nem csak presbitereket várunk, hanem szolgálókat, akik a gyülekezet szolgálatában aktívan részt vesznek, tehát aki érdeklődik ez iránt, kérem jelezze. Az imádság lista itt van előttünk. Valamiért kérték a testvérek, hogy hordozzuk őket, vigyük őket az Úr elé. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 410-es számú éneknek az első verszakát énekeljük. Mennyei Atyánk, hálával állunk meg előtted most ezen a vasárnapon. Hálásak vagyunk azért, hogy erre a hálára indítasz bennünket, és így hozzuk eléd mindazt, amit kaphattunk tőled az elmúlt időszakban. Köszönjük neked, hogy te gondoskodsz rólunk, ami testi és lelki dolgainkról egyaránt. Hálásak vagyunk a családunkért, szeretteinkért, hálásak vagyunk a házasságokért, és hálásak vagyunk azért is, hogy kezedre bízhatjuk azokat a házasságokat, amelyek megromlottak, hogy te segíts helyreállítani azokat. Hálásak vagyunk a gyerekekért, hálásak vagyunk azokért, akik hallhatják a te igédet már egészen pici kortól fogva, és kérünk azért, hogy te szólítsd meg őket, hogy minél hamarabb befogadhassanak és veled élhessék az életüket. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy rábízhatjuk feladatunkat, munkánkat, rád bízhatjuk itt a gyülekezetben is a szolgálatokat. Kérünk, Urunk, itt az intézmény vezető váltás kapcsán is a bölcsességért, vezetésért, megoldandó kérdésekért, problémákért, adj ebben világosságot, megfelelő döntéseket, Urunk. És kérünk azokért az emberekért, Urunk, akik az elmúlt időszakban más irányba indultak, más munkahelyre, kérünk, hogy vezesd őket, őrizd őket, áld meg az ő életüket. És rád bízzuk, Urunk, mindazokat, akik betegségekkel küszködnek. Te látod, hogy ezek mennyire megnehezítik a mindennapokat. De sokszor eszközök ezek a te kezedben, hogy hozzád kerüljünk még közelebb. Mi szembesüljünk azzal, hogy milyen nagy szükségünk van rád. Így kérünk, hogy te adj enyhülést, ha te jónak látod, te adj gyógyulást, de add, hogy megtapasztalhassák a jelenlétedet ezekben a nehézségekben is, testvérek. És így hozzuk eléd, Urunk, a gyászolókat, hogy te adj nekik békességet, te adj nekik vigasztalást, napról napra, újra és újra. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk azokért, akik függőségben élnek, akik megkötözöttségben vannak, hadd tapasztalják meg a te valódi szabadításodat. És rád bízzuk, Urunk, azokat, akik börtönben vannak, add, Urunk, hogy a te igéd eljuthasson, így kérünk a börtönben szolgálókért, hogy te adj nekik erőt, bölcsességet, vezetést. És köszönjük, hogy eléd hozhatjuk mindazokat, akik az imádság listán vannak. Te látod az élethelyzetüket, nehézségeiket, örömeiket, kérdéseiket. Kérünk, Urunk, add meg nekik, ami szükséges. És köszönjük a gyülekezetünket. Köszönjük azt, hogy van ilyen közösségünk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a kisvárdai, görögszállási testvéreket is. És kezedbe tehetjük le egész egyházunkat. Teológus képzést, a hatodévesek szolgálatát, a lelkészeket, egyházi vezetőket. És most különösen kérünk azért, Urunk, hogy a püspökválasztásban te adj világosságot, bölcsességet, hiszen, Urunk, ezen a mai napon és a holnapi napon szavaznak a presbitériumok. Urunk, kérünk, hogy legyen meg a te akaratod, és te adj ebben szerinted való döntést. És köszönjük, hogy a keresztény szolgálatokat is adod, és olyan sok mindent kaphatunk ezeken keresztül is. Köszönjük az Eke közösségét, köszönjük a Biatorbágyi közösséget, köszönjük az elmúlt hetet is. Én is hálás vagyok mindazért, amit megtapasztalhattam a héten, amit munkáltál bennem is, és ott a testvérekben is láthattam, hogy te cselekszel. És voltak, akik elindultak a hitben. Kérünk, Urunk, hogy őrizd őket, és kérünk, hogy cselekedj ebben a szolgálatban továbbra is, és őrizd ezeket a szolgálatokat a sokféle küzdelemben, támadásban. Így hozzuk eléd az MO szolgálatát is, az Iszákos mentőmissziót, a VISZ szolgálatát is, és Urunk, ott a draskóci házaspár, akik szolgáltak vezetőként a sokáig a nagy nehézségben, betegségben vannak most. Kérünk, Urunk, hogy te oltalmazd őket, erősítsd őket. És köszönjük, hogy adtál nekünk testvérgyülekezeteket. Kérünk az amerikai, norvégiai, dániai testvérekért, és hogy az Eke közösségében is ott lehet a testvér közösség, a Hauge misszió, és hogy készülnek majd a jövő nyáron ide közénk is. Kérünk, Urunk, hogy te készíts el mindent ezzel kapcsolatban, hogy bölcsen tudjunk szervezni, tervezni, dönteni. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te szólsz szerte a világban, és kérünk is azért, hogy hadd hangozzon a te igéd azokon a területeken is, ahol üldözik a keresztényeket, ahol próbálják elfojtani a te hangodat. Kérünk, hogy a te igéd az hadd terjedjen, és hadd legyenek kitartóak a tieid ilyen körülmények között is. És rád bízzuk, Urunk, a háborús vidékeket is, Köszönjük, hogy Izraelben nagy lépések történtek, hogy békesség legyen, de Urunk, ez ne csak a felszín leessen, hanem hadd találjanak rád az ott élő emberek minél többen, hogy ott a mélyben, a szívben leessen békesség. És ugyanígy kérünk az ukrajnai háborúért, hogy te adj ott is valódi békessége. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád kiálthatunk, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvérek, és a megkezdett 410-es számú ének második versétől folytassuk az éneket.